Én nagyon remélem, hogy mindegyik kötöknek így alapállás, hogy szeretitek a természetet, úgyhogy nem azt kérdezem meg, hogy szeretitek-e a természetet, hanem azt szeretném megkérni tőletek, hogy azt mondjátok el, hogy mit szerettek különlegesen a természetben. Tehát akár egy táj, ahol jártatok, egy növény, egy állat, mi az, ami neked úgy nagyon közel áll, amit szívesen néztél, ami élmény volt számodra? Na? Aha. Patakokat, folyókat.
Balaton.
A Balaton. Igen. Szócsőben leszel a lányának.
Nem mondok semmit. Nem az
anyjának. Apja lesz a szócsőben?
Világokat.
Van valamilyen különösen kedvenc világod, ami a világ számokra? Nekem a frézia. Azért szeretem nagyon, mert ha bemegyek és nem látom, akkor is tudom, hogy ott van, mert olyan illatom. Na, lányok. Tehát ez egy jó kérdés, mert erre nincs rossz válasz.
Igen.
A gombákat. Ez egy izgalmas, szoktál gombázni.
Régen
volt. Szájasz az idő nagyon.
Aha.
És van kedvenc gombák?
De a csigagombák. Aha. De csak
Igen. A nyuszikat. Képzeljétek el, amikor kirándultunk a családdal, Fehérvár határában, és aztán talán nyulasdomnak is hívják azt, hogy hát letértünk az útról, mentünk keresztül mezőn, és csak azt látom, hogy így hús, itt szaladgálnak a nyulak, szóval a szél előlük, de vagy 30-at látunk aznap szerintem, de nagyon érdekes volt.
Ja.
Abszolút. Tehát te nem szereted a természetet?
De.
De. Semmi nem érkezett. Ahol jól érezted magad, ahol ottan érezted magad.
Nyugányban.
Kertben, szépen gondolkod kertben.
Ne a saját
feldékot. Igen, kedves szülők is mondtad, mert a felnőttek is mondtad.
A számára szerettem, hogy nem érkezett. Ott is kerültünk pihenni, aztán össze-vissza láttunk nyulatokat. Össze-vissza szaladgált.
Lehet, hogy arra ugyanarra voltunk? Rengeteg volt. A lesz édesanyádnak?
A tenger.
Az is egy különleges élmény, igen. Tenger nyugalma, hullámzása, viharok ereje.
Ezt előfordultunk egy ilyen 8 szarvassal, egy ilyen derészegi út volt, és mi jöttünk innen, ők jöttek innen, és itt találkoztunk. És néztünk egymásra, nem tudom, mit erre lehettek.
Kirohant el hamarabb.
Szarvassos.
De azért egy jó barátok tőle, és fél percig legalább így. Most nézegettük, mérgettük egymást.
Akkor egész sokáig
nézve. Igen. Nem akartuk fotózni őket, hiszen valami mozgultunk is akkor.
Aha.
Ja, a hangot.
Érdekesek a szalvasok, egyszer mentem hazafele Bringával, és szerintem 800 méterre voltak tőlem, de hogy megálltam, mentek be az erdőbe. Nem bíztak bennem, mit fogok csinálni. Ugyanakkor meg nem egyszer előfordult már, hogy fekvőkerékpárral mentem, és a
közelebbi, mondjuk az volt, hogy én az út közepén voltam, és az út szélén állt egy ültva, és az végignézte, hogy elmegyek. Nem mozdult meg, így végignéztem. Tegnap volt egy szomorú alkalom az életemben, eltemettünk egy testvérünket Dunaújvárosban, de nagyon érdekes volt az ő élettörténete olyan szempontból, hogy 2014-ben küldött még nekem egy levelet, amiben bizonyságot tett, leírta, hogy Isten hogyan munkálkodott az életében. És azt írta, hogy az első lépés nem egy vallásos családban nőtt fel, de az első lépés az ő életében az volt, amikor jött valaki, 12-13 éves volt, van itt köztünk 12-13 éves, vagy mindenki
hol van azon a helyen. Van, holnap lesz.
Hogy a születésnapot kíván.
Csak nem 12.
És jött valaki, találkozott valakivel, így fogalmazta meg, hogy felnyitotta a szemét a természetre. És az ő számára onnantól kezdve megváltozott, és szebbek lettek a mezők, és elkezdett más szemmel nézni a természetre, mert elkezdte úgy látni a természetet, mint amit valaki alkotott, amit valaki megtervezett, ami az Istennek az alkotása, és ez indította előtt az Isten felé, és közeledett az Isten felé. Szerintem érdemes ide eljutni, hogy egyrészt rácsodálkozunk a szépségekre, akár egy-egy állatnak a szépségére, a kidolgozottságára, most bocsánat, hogy ezt mondom, de a megtervezettségére, akár egy-egy virágnak a szépségére, sajnos nem készültem ilyen szempontból, mert hozhattam volna néhány fényképet kivetíteni, egy kedves ismerősöm elkezdett makrofotókat csinálni, és fantasztikus szép képeket készít, akár egy pipacs kinyílásának a sorozatát, akár egy virágnak a vidéjét, vagy hogyan néz ki. Szóval elkezdte úgy látni a természetet, mint ami nem csak úgy van, és nem csak úgy magától van, nem csak úgy véletlenül van, hanem a szerető mennyei atyának a kezemébe. És őt ez elindította az Isten felé, és közel került az Istenhez. Én nagyon kívánom mindannyiunknak, és a fiataloknak különösen, 12-13 éves fiataloknak még inkább, hogy amikor kimentek, akkor otthon érezzétek magatokat. A mennyei atyának az üdvözletét lássátok, mert akár a felhőkben, akár a kékékben, akár a patakokban, akár a nyuszikban, a fákban, a virágokban, mint Isten lakásul alkotta nekünk a földet. És én nem tudom, hogy ti hol érzitek jól magatokat, de én a legjobban függőágban szeretek aludni, és kint a fákon. Mert ott vagyok otthon, kint a természet. És nem a beton dzsungelben, ott nem vagyok otthon.
Na hát, kicsit kapcsolódik az ige téma is. Veszitek, és muszáj ideállnom a... Tehát veszitek, jó. Hát akkor ideállok. János evangéliumát kérem, hogy lapozzátok fel. János evangélium a 4. fejezetéből szeretnék 2 verset kiemelni. János evangélium a 4. fejezetében az elején, 4. fejezet elején arról olvasunk, hogy kialakult egyfajta feszültség Júdában Jézus és keresztelő János szolgálata között. Mert hogy elkezdtek, ez egy mesterségesen szított feszültség volt, elkezdtek arról beszélni, hogy Jézus több tanítványt szerez, mint János, ugye féltékenység felébresztése, a konfliktus kiélezése Jézus tanítványai és János tanítványai között, És amikor Jézus ezt meghallotta, akkor ott hagyta. Ott hagyta Júdeát, elindult gyalog éjszakra, és hát azt olvassuk, és ezt a verset szeretném kiemelni, hogy negyedik vers, és a hatodik versben lesz majd a lényeg. Samárián kellett átmennie, így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő pedig dél felé járt. Hát Izraelnek a klímáját ismerve déli időben valószínűleg annál egy picit melegebb volt, mint a héten déli időben, bár nem tudom ti, hogy érzitek magatokat, én azt hiszem, hogy augusztus van, és kicsit eltévedtem időben, olyan furcsán, de bizonytalan érzem magam, hogy most mi van, tavasz van még, vagy már nyár van, vagy augusztus van, vagy hogy van. Szóval olyan fejbeverős meleg volt. Igen, tegnap is. Meg amikor Jézus Sikár városában a Jákob kútjánál volt. És gyalogolt, kora reggel óta odaért, és ez a meleg úgy jól megnyomta őket, és elfáradt. És elfáradva leült, hogy így nem mondjam, leroskadt, és ott volt a Jákob kútjánál. Én most nem akarom a szamáriai asszonnyal való beszélgetés történetét felidézni. A következő vers, amit szeretnék kiemelni, az a negyedik fejezetnek a 34. versében van. Tudnélik, az történt, hogy Jézus elküldte a tanítványokat, vagy hát a tanítványok, nem olvassuk, hogy elküldte Jézus, a tanítványok elmentek élelmet szerezni be Sikár városába. Közben jött ez a bizonyos asszony, akivel Jézus beszélgetett. Az asszony elment, ott hagyta a korsót, úgyhogy lehet, hogy Jézus tudott inni vizet, még az se kizárt, mert a korsó ott volt, és volt mivel meríteni. Ott hagyta a korsót, és a tanítványok megjöttek így a beszélgetésnek a vége felé, és amikor elment ez az asszony, akkor a tanítványok kérlelték Jézust, hogy Mester, egyél. Nyilván látták Jézuson, hogy elfáradt. Vannak ilyen történetek a Bibliában egyébként, amelyek arra utaltak, hogy hát azért Jézus nagyon el tudott fáradni. Amikor valaki viharban úgy alszik, hogy nem ébred fel, hanem úgy rázzák fel, azért az szerintem a fáradtságnak egy bizonyos foka, és nem alacsony, hanem elég végletes foka. A hajó készül el, vagy a csónak készül elsüllyedni, és ott hátul a védett fejajon, ő pedig alszik. Itt is valami ilyesmi lehetett, a tanítványok kérlelték Jézust, hogy Mester, egyél. És a meglepetésükre Jézus nem kért enni. Nem tudom, ti hogy vagytok, azért egy gyaloglás során az ember eléggé meg tud éhezni, el tud fáradni, de úgy tűnik, hogy Jézus válasza mögött nem csak annyi van, hogy ő fáradt és nem akar enni, mert annyira fáradt, hogy nem akar enni, hanem valami más van a mögött, a válasz mögött. Mert hogy ezzel folytatta, ezt mondta nekik, nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. Tanítványok elkezdik kérdezgetni, hogy hozott valaki neki enni. Ugye ezt az egyet tudták elképzelni, bocsánat, hogy így mondjam, hogy hol van a dugi csoki. Tehát, hogy van valami, amiről ti nem tudtok, és ők rögtön fizikai dologban gondolkoztak, hogy ez biztos valamit, valaki erre járt, valamit adott, valamit kapott. Jézus nem erre gondolt. Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Amikor ezt a mondatot olvastam, hogy ezt mondta Jézus, hogy nem, tehát nem fizikai eledelt hoztak, nincs szó dugi csokiról, nincsen szó semmi másról, mint arról van szó, hogy valami olyan történt a közelmúltban, ami feltöltött. ami megerősített. A szamáriai asszonnyal való találkozás, a vele való beszélgetés egy bűntől megkötözött embernek a felszabadítása a beszélgetés során, ez számára többet adott, mint hogy enni és inni. Feltöltődött, megerősödött általa. Szeretném, hogyha egy kicsit gondolkoznánk azon, hogy mi volt Jézusnak az erőforrása. Mi volt az, amit láttok, és akkor itt most arra alapozok, hogy ismeritek a Bibliát, ismeritek az evangéliumokat, és elkezditek végigfuttatni a fejetekben a történeteket. Mit fedeztek fel Jézus életében, ami erőforrás volt az ő életében? Ami ehhez hasonló, ugye egyet itt találunk. Mi volt az ő életében akkor az egyik erőforrás? Másoknak segíteni, vagy még másként, ahogyan Jézus megfogalmazta, összhangban lenni az isteni akarattal, átélni azt, hogy járok azon az úton, amelyet az Isten eltervezett, nem? Valami ilyesmit fejez ki ez a gondolat. Tehát ebben benne van az, hogy másoknak segíteni, benne van az, hogy a megváltás művét előre vinni. Egyszerűen az, hogy a helyeden vagy. Nem tudom, hogy ti mennyiszer tudjátok átélni ezt az életben, de ez tényleg valami fantasztikus, lelkesítő tud lenni, hogy ott voltál, ahol lenned kellett, azt tetted, amire az Isten indított, és ezzel áldást kapott valaki más, és ebből az áldásból felüdültél te magad is. Ez volt az egyik forrás az ő életében, ez volt az egyik erőforrás. Milyen felüdülési pontokat, milyen erőforrásokat látunk még Jézusnak az életében? Alex, nyugodtan fordíts, hogyha szükséges, jó? Legalább így ilyen kereteket, tehát hogy... Addig várunk, nyugodtan mondd el, nyugodtan, többiek gondolkoznak. Igen, többiek gondolkoznak, te elmondod, ami eddig elhangzott. Az egyik, amit látunk az ő életében, hogy kora reggel, még szürkületkor, hajnalban kereste az imádságnak a lehetőségét, az imádságnak a helyét. Mi kapcsolódik még ezekhez a gondolatokhoz? Hova vonult félre? A természetbe. Én úgy gondolom, hogy ennek is van üzenete. Tehát a legtöbbször arról olvasunk, hogy kiment a pusztába. Elment egy magányos helyre, ahol háboríthatatlanul lehetett. A legtöbbet a természetben töltötte Jézus imádsága. Tehát akkor itt két dolgot is találtunk. Az egyik a kapcsolódás a mennyei atyával, a másik pedig a természetben lét. A Gyökösi Endréről jut eszembe egy történet, amit olvastam róla. Egy fiatal papnövendék, lelkész növendék kérdezte meg tőle, mikor látta azt, hogy ott áll a virágzó körtefa alatt, és néz fölfele. És kérdezte, hogy mit csinál. Nem biztos, hogy pontosan fogom tudni elmondani, de hogy valami olyasmit válaszolt, hogy nézem az eget. De hát a körtefa akadályozza a kilátásban. És azt mondta neki, hogy igen, de a virágokon keresztül közelebb van hozzám az Isten. A természeten keresztül közelebb érezte magát Istenhez, az Atyához. Milyen feltöltődési pontokat láttok még az ő életében?
Mária és Lázár családját kereste fel, ahol megtudott.
Hogyan mondanánk ezt más szóval?
Barátok.
Baráti társaság, baráti közösség.
Fizikai felköződésre is tudás?
Persze.
Evett és ivott,
meg még? A viharban is. Igen. Tehát evett, ivott és aludt, ez a minimum feltétele az életnek egyébként. Tehát, hogy ezek úgy megmozgott, bocsánat, tehát sokat gyalogolt, ő nem nagyon utazott szekéren. Tehát a evés, ivás, alvás, mozgás, ez a négy minimum. Ez a napfény levegő, igen, köszönöm szépen. Igen. Igen, tehát a testmozgás is megvolt, és a lelki élet is megvolt. Tehát a nyolc alapelv az mind felfedezhető Jézusnak az életében. A társaság. Tudunk-e még olyan történetet felidézni, persze, hogy tudtok, csak rá kell vezessük, ahol a társaság különleges jelentőséggel bírt.
A megdicsőlés hegyén,
igen, ott kiknek a társasága bírt különleges jelentőséggel?
A múlás és ülés.
Tanítványok mit csináltak? Aha, tehát mondjuk az ő társaságuk az vágyott, tehát magával vitte, vágyott volna rá, de Mózes és Illés volt az, aki feltöltette, aki megerősítette őt. Ugyanezek a tanítványok még nagyobb szerepet kaptak a Getsemáné kertjében, ahol még hangsúlyosabban jelent meg az a gondolat, hogy Jézus vágyott arra, hogy ők ott legyenek vele. Hogyan fogalmaznánk meg más szavakkal? Mi volt ez a pont, ez a feltöltődési pont, vagy erőforrás? Barátságot már említettük, de ezen túl ez a helyzet a Getsemáné kertjében. Az együtt imádkozás, a lelki támasz, tehát az a fajta lelki támasz, hogy tudom, hogy értem, imádkoznak, hiszen egy kőhajításnyira még elment tőlük, de aztán visszament hozzájuk. És vágyott volna arra, hogy ott találja őket úgy, hogy közben érte, imádkoznak. Tehát az a gondolat, hogy valakinek fontos vagyok. Az a gondolat, hogy valaki együtt érez velem. Az a gondolat, hogy valaki átérzi azt a súlyt, amit érzek, és együtt emel velem, és könyörög értem. Ez Jézus számára egy olyan erőforrás lett volna. Azt kell mondjam, hogy ez nem adatott meg neki. De vágyott volna rá. Tehát ez is egy olyan pont lett volna, amit keresett volna, Pali.
Lázárnak a házába érezte jól magát, gyors tévé a Jézus életében, hogyha arra járt, sokan szerint Lázár
már. Mi volt Lázár házában a barátságon túl az erőforrás?
Szépen.
Nyugalom.
Igen, étel, nyugalom. Isten jelenléte. És ott a pont az, amire én gondoltam. Iker testvéremnél. Igazán megértették. Azt írja Ellen White, hogy abban a házban nyíltan beszélhetett. Mi volt ez az erőforrás? Hogy hívnánk másként ezt? Az őszinte megnyílás. A saját lelkednek a megosztása.
A részvét.
Az együttérzésnek a tapasztalata. Az, hogy nem kell állarcot viselni, nem kell vigyázni. Nem kell vigyázni, nem fogják besúgni, nem fognak visszaélni vele. Hanem megnyílhat, és önmaga lehet abban a környezetben. Tessék.
Kérdésem lenne, hogy mit értettek meg Lázár egy Jézustól, hiszen az emberek annyira értettek meg őt. Ez rendes fogalmazat, hogy mennyi minden mondhatott ott el Jézus, mi volt az, amit itt megfogadhattak, és mi volt az, amit aztán olyan leset próbálkozott. Egy ilyen összételék
érzett. Talán én onnan közelíteném meg a kérdést, hogy mi az a lelkület, ami lehetővé teszi, hogy megnyíljon?
Nem volt verseny, és nem voltak elvárások. A tanítványok részéről sokszor volt elvárás Jézus felé, de voltak problémák, ki közgött
el. Programot adtak volna Jézusnak, királyá kell most
lenni. Ők viszont csak elfogadták, nem értették is.
Igen.
nem volt adott a szükség.
Tehát a kérdésedre én nem tudok válaszolni, ez a becsületes dolog, viszont az jutott eszembe a kérdésed kapcsán, hogy nem biztos, hogy arról van szó, hogy ők jobban megértették Jézust. De arról biztos szó van, hogy egy olyan közeget tudtak nyújtani Jézusnak, amiben Jézus szabadnak érezte magát arra, hogy megnyíljon, hogy megosszon dolgokat. Mint ahogy mondjuk a szamáriai asszony érdekes módon biztosított egy olyan közeget, ahol Jézus teljesen nyíltan kimondhatta, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Tehát a beszélgetés végén el tudtak oda jutni, hogy Jézus teljesen nyíltan elmondhatta neki, hogy én vagyok az a messiás, aki megígért. Ez egy érdekes dolog.
Ez azt jelenti, hogy van olyan közeg, ahol energiát kapunk, és van olyan közeg, ahol lesz energiát.
Igen. Így van. Így van. Na, most jön a gyakorlati feladat nektek. Fiataloktól hadd kérjek segítséget. Mindenkinek legyetek szívesek adni egy papírt és egy tollat. Nagyon köszönöm. A következő lesz a feladatotok. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy legyetek szívesek leírni magatoknak egy listába gyűjteni, hogy a ti személyes életetekben mik azok, amik erőforrások? Mik azok, amikben feltöltöttök? Egy olyan listát szeretnék kérni, amiben nem csak a szép és pozitív dolgok vannak benne. Én azt látom, hogy Jézus életében ilyet nem látok, tehát abból nem tudtam hozni példát. De azt látom, hogy a mi életünkben vannak hasonló erőforrások, egyénileg függő lehet, hogy kinek mi ad legtöbbet. Tehát, hogy nekem az, hogy énekelhetek egy olyan kórusban, amely dolgozik, ez nekem egy feltöltő erőforrás, amely nem csupán énekel koncerteken, hanem amely megdolgozik a koncertekért. Ez nekem egy nagyon fontos dolog. Tehát én szenvedek esetleg a próbán, de ez egy olyan jó szenvedés, ami feltölt. Most én ezt mondjuk a pozitívak közé sorolom, de gondold végig kérlek azt, hogy amikor nagyon fáradt vagy, amikor nagyon elkeseredett vagy, vannak-e olyan dolgok, amiket azért teszel, mert nagyon fáradt vagy, mert nagyon elkeseredett vagy, amik, igen, nem akartam kimondani, hogy ki maga nyugodtan ezt is be lehet írni, tehát amik viszont már mondjuk olyan fajta töltődések, amelyek nem feltétlenül pozitívak. De ott akkor számotokra, hogy így mondjam, életmentő, mert éppen a túlélést segíti, hogy kibírd épésszel, és ne őrülj bele. Tehát minden, magyarul mindent, amit használtok az életetek során arra, hogy feltöltődjetek, hogy valamiféle megnyugvást, valamiféle erőt kapjatok, ezt írjátok le listában, jó? És majd utána lesz még egy feladat vele. Mitől érzed jobban magad, mitől lesz jó neked? Így is megfogalmazhatjuk ezt a kérdést. Mi üdít fel, mi tölti fel a lelkedet? Nem tudom, mennyire zavarlak meg közben, majd még egy gondolatom lesz Jézussal kapcsolatban, jó, ha elfelejteném, szóljatok. Hogy elmondjam.
Erőforrás?
Igen. Az is, az egy másik, de ezen kívül volt még egy. András?
Gyűjtöd.
Kaptál tollat papírt? Feljött, hogy gyűjtöd. Szeretnélek kérni benneteket, hogy nézzétek végig a listátokat, és jelöljétek be pozitív, illetve negatív jellel, hogy az a feltöltődési metódus, az segíti az Istennel való kapcsolatotokat és a jobbáválásotokat, vagy nem. Pozitív segíti, negatív nem segíti. Igen.
Igazából ilyet, hogy étel. Most segíteni, semleges, enni kell.
Jó, ha úgy fogalmazom meg, hogy én probléma erő vagyok, amikor belekerülök egy konfliktusba.
Irritál ez a mikroportot kell, be fogom járni a gyülekezetet legközelebb. Nos, tehát, hogy én csak, hogy ezt el tud dönteni, tehát, hogyha én annyit írtam volna fel, hogy étel, akkor én azt negatívanként jelölöm. Nem azért, mert nincsen szüksége a szervezetemnek rá, hanem azért, mert az én életemben bizonyos élethelyzetekben az evés annak a pótcselekvése, vagy amiatt van, mert bizonyos problémák túl nehezek a lelkem számára. Tehát én problémaevő vagyok. Úgyhogy ez alapján döntsd el, hogy mit teszel oda mellé. Vagy írd le két mondatban.
Hogy írd le így is, meg úgy is
pozitív.
Jó, ha ez egy nagyon jó dolog, hogy csak olyan van pozitív, negatív. Szét kell szálazni, hogy miben pozitív és miben negatív. Nem volt céljuk. Egyedül te fogtál ki rajtam.
Vagy jobb
vagyok.
Jó. Jó, hogyha sikerült megjelölni, mindegyik mellett van vagy egy plusz jel, vagy egy negatív jel.
És ha mind pozitív, amit akarok, szeretek.
Az jó. Az jó, esetleg felvetem azt, hogy akkor még egy picit tedd fel azt a kérdést, hogy nincsenek-e olyan feszültségoldások az életedben, amelyek nem pozitívak. Amelyek feszültségoldások, tehát megvan a maga pillanatnyi funkciója azért, tehát nekem megvan a helye annak, hogy miért teszem, csak rá kell jönnöm, hogy ezzel most pót cselekszem. Tehát, hogy ez egy feszültségoldás, nem tesz jót nekem, csak éppen abban a helyzetben átmenetileg segít. Mondhatnám, hogy néha életmentőnek bizonyul. Ha nagyon durván akarom mondani, hogy bizonytalan vagy, kérdezd meg a házastársadat és a gyerekedet. És el fogja mondani, hogy melyek azok a negatív feszültségoldási pontok az életedben, amelyek nem építőek a környezet számára, biztosan nem.
És meg kell gondolni, hogy mikor mondom el. Hogy mikor mondom el.
Na, azt szeretném kérni, hogyha megvan a mindegyiknél a pozitív, negatív jel, akkor a pozitívakból legyetek szívesek néhányat megosztani, jó? Tehát nem kell az összeset felolvasni, de nagyon szeretném kérni, hogy néhány pozitív feltöltődési pontotokat osszátok meg. Azt hittem jelentkezel, hogy nagyon... Nem? Na. Nagyon jó. Szeretném kiemelni belőle a nevetnit és a játszanit. Nagyon, nagyon köszönöm. Más valaki szívesen megosztaná, hogy Valika?
Versolvasás, igehallgatás, másoknak segítés, beszélgetések, kerti munka.
Köszönöm szépen. Másoknak segítés. Más, aki mást felüdít, maga is felüdül, gondolat. A versek. Nem tudom, hogy van-e még valaki, aki a verseket leírta.
A verseket leírtam, de pozitív negatív, mert én rengeteg verset olvastam fiatalán koromban, és csupa ilyen nyilvánzulat írás. Betesziről a hallomos verseket,
és... És ezek most nem segítenek.
Azok nem segítenek.
Értelek.
Nekem a hitmény tetszően az ügyen alkalmat, csak visszatok
lenni egy képen. Bibliak, én
szeretek
tanulni.
Új dolgokat,
amik érdekel.
Köszönöm szépen. Szeretnéd?
Mondhatom. Sétálni a férjemmel.
Most, bocsánat, most az a feladat, hogy csak a pozitívakat kell olvasni, tehát ez nem volt kérdés.
Hát igen, most azért mondjuk a blogtúra, hát nem annyira volt sétálni, telelgetni a gyerekeimet, az nekem egy, szeretem a közös étkezéseket itt a gyülekezetben, és habfürdős wellness-elni szeretek én, feszültségoldásként.
Köszönöm. Szeretné még valaki megosztani a...
Aha.
Köszönöm. Tessék.
Hát én éneket hallgatni nagyon szeretek. Szeretek segíteni embereknek kapcsolatot fenntartani. És nekem a természet nagyon fontos. Megállok a virágok szirmai előtt is, csodálom az Isten altatását. Valamint a hópelyheket szoktam még csodálni.
Köszönöm. Szóli?
Nekem vannak negatívok.
Ez nem baj, most a negatívakat direkt nem kérdeztem, majd azzal is lesz egy feladat, nem nyilvánosan.
Hát akkor nekem a közösségi feladatok azok, amit igazából tudnám dopingolni, meg van jó, és a bizonyságtevés, az nagyon szeretek beszélgetni szomszédokkal, vagy bárki, aki utamban jön. Aztán én nagyon szeretek játszani. Ebben minden belefér. Minden játék. A kutyával, a macskával, a gyerekekkel, a számítógéppel, minden.
Köszönöm, utoljára Gizikét még meghallgatjuk.
Nekünk nagyon sokat jelent, és amikor a lelki feltöltésre, hogy elmegyek az erdőbe egész fiatalig, és van egy kis helyen, ahova fel szoktam menni a hegyre, és ott belátom a tavat és az egész erdőt. És ott úgy érzem, ott is lesz az esége, nagyon feltölt, és akkor jövök vissza, mert innen más.
Köszönöm szépen. Most jön a második része a feladatnak, a negatív feszültségoldási, feltöltési pontok kapcsán kérlek, hogy jelöld be azt vagy azokat, amikről úgy gondolod, hogy szeretnéd elhagyni őket. Tehát húzd alá, keretezd be, amivel kapcsolatban a szívedben ott van egy olyan döntés, hogy erről most már látom, hogy ez kárt okoz nekem, vagy kárt okoz a környezetemnek, és én szeretném azt elhagyni.
Hát nekem van egy nagyon rossz szokás.
Bocsánat, nem kell elmondani.
Jó?
Tehát ezt most magadnak a papíron... Most én pozitívnak tartom meg az Isten tisztelt légkörét, tehát most csak a pozitív dolgokat kellett nyilvánosan elmondani, de ezt magadnak a papíron bejelölve, ha kész vagy, akkor nézzél fel. Hát, itt ez egy olyan feladat, ami lehet, hogy még majd délután fogjuk elvégezni. De én mások helyet nem szeretnék senkinek, tehát hogy mindenki magának, szépen csöndben. És akkor arra kérlek benneteket, hogy álljunk fel egy imádsághoz, jó? Szerető mennyei édesatyánk, mindenek előtt szeretnénk hálát adni neked azért, mert olyan sok lehetőséget adtál, biztosítottál arra, hogy erőt merítsünk az élet terheihez, arra, hogy feltöltődjünk, hogy megpihenjünk, hogy felüdüljünk. Köszönjük, hogy nem vagyunk ilyen lehetőségek nélkül egyikünk sem, hanem mindannyiunk találhatott az életében pontokat, amelyek segítenek, amelyek megerősítenek. Istenünk, azzal is kellett szembesülnünk, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amelyekkel reagálunk egy-egy nehéz helyzetre, vagy a fáradtságunkban tesszük, de amelyek nem felüdítenek, nem jobbá tesznek bennünket, hanem amelyek pillanatnyi azonnali megelégedést, kielégülést, oldódást kínálnak, de hosszabb távon rombolják akár az egészségünket, akár a kapcsolatainkat, akár a veled való kapcsolatunkat. Urunk, szeretnénk most ezeket letenni a te kezedbe. Nem tudjuk magunkat meggyógyítani, és nem tudjuk magunkat megszabadítani. De alázattal arra kérünk téged, hogy munkáld a változást ezeken a területeken a mi életünkben. Urunk, te látod kinek-kinek egyen-egyenként, hogy mit írt le, mit jelölt meg. Hol érzi azt, hogy változásra lenne szüksége. Azért könyörgünk, Istenünk, most te előtted, hogy te munkáld ezt a változást. Segíts, hogy amikor legközelebb belekerülünk egy olyan helyzetbe, ahol túlfáradtunk, ahol feszültek vagyunk, ahol feltöltődésre lenne szükségünk, Urunk, segíts, hogy akkor egy pozitív dolgot tudjunk választani. És ne azt, amit begyakoroltunk már, és amely ugyanakkor fogságba tart bennünket. Istenünk, te vagy a hatalmas szabadító, a teremtő Isten, aki új indítékokat, új utakat tudsz létrehozni a mi szívünkben, a mi gondolkodásunkban. Könyörgünk, hogy add meg nekünk ezt a te kegyelmedből. Foglaljatok helyet. Elmondanám az utolsó gondolatot, ami így nem került szóba, miközben Jézus feltöltődéséről gondolkoztunk. Én fölírtam magamnak még egy ilyet, hogy Jézus rá tudott hagyatkozni az isteni cselekedetekre. Nem tudom, hogy ismerőse a mi életünkből az, amikor próbálunk kontrollálni dolgokat. Próbálunk hatalmunk alatt, ellenőrzésünk alatt tartani dolgokat, és rettentően frusztráltak vagyunk, és rettentően ki tudunk borulni, ha valami nem úgy történik, ahogyan mi azt elterveztük. És én Jézus életében azt látom, hogy ő a mennyei atya tervét úgy tudta követni, hogy közben tudott bízni az isteni cselekvésben. És ez őt szabaddá tette attól, hogy ő akarjon embereket erővel megváltoztatni, ő akarjon helyzeteket megváltoztatni, tudott bízni az Isten cselekvésében. Szerintem ez egy hatalmas nagy feltöltő erő és segítség.